William Shakespeare, A teremtés fele. Stratford. Egy városka, ahol William Shakespeare született, ahonnan elindult, és ahol véget ért egy élet. Egy csoda. Shakespeare ország. Ma így hívják ezt a földet. Talán tudta, hogy a föld egy darabját majd róla nevezik el, és színházat, fesztivált, társulatot. Talán tudta, hogy évszázadok múlva is a legnagyobb izgalom lesz mindenhol a világon őt játszani, őt hallani és látni. Egy drámaköltő, aki mindent tudott a világról. Szerelemről, barátságról, gyűlöletről, féltékenységről, politikáról és hatalomról, ifjúságról, vénségről, férfiakról, nőkről, rólunk. Egy költő, aki Petőfi Sándor szerint a teremtés fele. Talán tudta, ha meghal, nyugodtan temethetik a Stratfordi templom oltára elé, nem kell többet háborgatni a sírt, nagyobbat, méltóbbat, királyibbat nem teremnek a századok. Találtam magunknak megint egy jó, beledöglős darabot. Bizonyos Shakespeare Vilmos küldte. Otello. Hallottatok már erről? Nevetett Ádám Otto, s már mondta is a történetet. A hős velencei hadvezérről és zászlósáról, az együtt győzött csatákról, az egymásnak fitoktatott, halált megvető bátorságukról, barátságukról, Jágó rajongásáról az istenként csodált hadvezér iránt, és Otello baráti szeretetéről a rátermett, becsületes ifjú iránt. Ez a barátság váratlanul darabokra törik, és elindul a lavina. Itt kezdődik Shakespeare drámája. Ennek a hajdani barátságnak a tragédiája. A körúton harsogott a tavasz, mi pedig megint bent ültünk a tanácsterem levegőtlenségében, és olvastuk, elemeztük, fejtegettük napokig a drámát. Azután a fakó színpadon megtettük az első lépéseket, nagyjából lerendelkeztük az Otellót. Vigyétek magatokkal a szöveget, és olvasgassátok. Ádám Otto ezzel a puha tanácsával szokásához híven ezt a nyarunkat is tönkretette. A próba végén Besenyei Feri magához ölelt.
Ti meg hova a francba utaztok?
Dubrovnikba, mondtam.
Hát érezzétek nagyon rosszul magatokat, szöröncsétlenek.
Ferinek igaza lett. Az olvasó próba óta nem tudtam szabadulni a történettől, meg ettől a titokzatos Jágótól sem. A szigeti teniszpályára is utánam jött, meg a műugró medence langyos vizébe is. Egy pióca. Egy kullancs. Ne is reménykedjek. Hiába próbálok elbújni Mátrafüreden vagy az Adrián, megtalál ott is. És ami a legtragikusabb, hogyha nem találna meg, akkor én fogom őt keresni. Dubrovnikban a szoba akkora volt, mint egy közepes ruhás szekrény. Két ágy szorongott benne, meg Ildikó és én. Az ablak a tengerre nézett, az öbölre és a kiskocsmára. Innen lestem a kishajót. Ha meghallottam a motor dohogását, futottam le a partra. Markó, a kiskocsma tulajdonosa, akit már jól ismertünk, kikapcsolta a motort, a parthoz siklott, repült a kötél, rátekerődzött a cölöpre. Két konyhalány várta a főnököt, színes műanyagládákkal, s már puffantak is a lapos, kövér, csodálkozó halak, recsentek a ládák fenekén a rákok. Majd a sörös rekeszek következtek. Markó úgy penderítette őket a partra, azt hittem pozdorjává törnek. A lányok iszkoltak a csöpögő ládákkal, a csörömpölő sörökkel a konyha sötétje felé. Egy szó sem hangzott el soha. Markó a kirakodás után kilépett a hajóból, feszült rajta a vadító piros ing, fenekén a fekete nadrág, Krisztus papucsából csöpögött a víz, ahogy affektálva emelgette a lábát. A lampionok közül halkan szólt a harmonika szó. Markó ledobta magát az egyik asztalhoz, ahová nem sütött a nap, háttal a tengernek, az egyik lány pálinkáért szaladt, a másik az izzadó sörös üveget hozta, és szó nélkül rakták a poharakat, öntötték a pálinkát, a sört, aztán uzsgyi vissza a konyhába. Markó ivott. Fagyosan. Még a sligovicát is undorral lökte magába. Na, ebből a Markóból is hazaviszek egy kis darab jágót. Dubrovnikban, a sziklákon üldögélve, térdemen az Otelló szövegkönyvvel megint vágyakoztam. Itt az Adrián, a susogó pálmák alatt, vízisí talpon repülve a tenger fölött, megint várakoztam a próbákra, a Hársfa utcai kapura, a szitáló porra, a kopott díszletjelzésekre, a szeptemberre, az őszre, a füstös büfére, Shakespeare velencéjére, a festett tengerre, a papundekli pálmafákra, a reflektorok kamu napsugarára, a mi készülődő velencénkre, ahová a Hársfa utcából vezet egy szűk folyósó, a díszletraktáron át a hozatos színpadra. Augusztus végén egymást méregetve elkezdődtek a próbák. Rikító nyári cuccokban megérkezett a társulat, mutogatva egymásnak a fantasztikus nyarat, a remek tengeri utakat, amelyekről aztán október elejére kiderült, hogy csőd volt mindegyik, hogy soha többé nem megy nyaralni senki sehová. Kezünkben a példánnyal, szemérmesen rejtőzködve nézegettük szerepeinket, egymást és magunkat. Egyik esti próba után a rondellában beszélgettünk arról, hogy változnak tegnap még egyet akaró, egyet hívő barátok ellenségekké. Hogy rondul meg a múlt, hogy mocskolódnak be az emlékek? Hogy változik egy őszinte vallomás, szerelmes levél bizonyítékká, letaglózó bumerángá? Természetesen már az Otellónál tartottunk, ami betöltötte az életünket, nappalainkat, éjszakáinkat. Igen, innen kell kezdenünk, Otelló és Jágó barátságától. Ennek a barátságnak ott kell lángolni a történetünk felett. Ha egy ilyen barátságból váratlanul kilöknek valakit, és helyébe új barát kerül, és az új barátság elsöpri a régit, akkor nincs mit kérdezni. Ennyi elég a gyűlölethez, a bosszú vágyához. Nem kell ehhez történelem, nem kellenek tanulmányok, Velence és Ciprus se kell. Nézz ki a folyosóra, vagy nézz körül a büfében. Kotorász régi fényképek között. Kotorász a múltadban. Shakespeare drámáiban útjelzőként gyakran elrejtette a szereplők életkorát. Az évek feszültsége oda-vissza hat. Otelló diadalmas hadvezér, de már túl életed elén. A zöldszemű szörny a féltékenység poklában őrlődik. Ó, házas élet átka! Hogy miénk a bűbájos teremtés mindenestől, csak vágya nem. Jágó ifjú vitéz a férfikor hajnalán. Megértem már a földön a 4x7 esztendőt, de mondhatom, mióta a fejem lágya benőtt, nem találtam még olyan emberre, aki tudta volna, mi jó neki, mi nem. Rajtunk áll, hogy mi lesz belőlünk. Testünk, lelkünk a kert, akaratunk a kertész. Mondja Jágó, aki tudja, hogy mit akar. ízig-vérig katona. Kitartása, elszántsága nem ismer határt. Katonai karrierje szárnyalt, Otelló bajtársává, barátjává fogadta, és ő rajonghatott Otellóért. Csodálhatta, a nála korosztállyal idősebb beérkezett, mindenki által elismert hadvezért. Amikor a Madách színházban az Otellót bemutattuk, Besenyei országosan ünnepelt színészkirály 54 éves volt, én, ahogy Jágó, pontosan 28. Feri körül, a színpadon és az életben is érte rajongó fiatalság. Desdemona, Emília, Rodrigo, Cassio, Bianca az életbe indulás boldogságával. A Guggerhegyi Besenyei várban néhány konyakfröccs után Feri bevallotta, hogy mennyire megdöbbentette, hogy én fogom játszani Jágót.
Őrült ötletnek tartottam. Fiatal vagy még, mondtam Ottónak, de most már úgy tűnik, hogy működik a dolog. Veszélyes, de van értelme.
Az életkoráról Feri mindig szitkozódva beszélt. Az idő múlását utálta, mint a bűnt. Ha kocsijával egy temető előtt mentünk el, lecsavarta az ablakot és kiüvöltötte.
Nyugi, jövök!
Most is püfölte a hatalmas asztalt, ahogy némán számolgatott, majd kijelentette. A Nádasdi Kálmán meg a major Tomi annak idején a Nemzetiben nem szarakodott ennyit az életkorokkal. 35 évesen játszottam Otellót, major meg 44 évesen Jágót. Igaz, hogy Tamás sportosan élt, atletizált, futott, kajakozott, úgyhogy nem nézett ki 70-nél többnek, mondta Feri, és úgy hahotázott, hogy két kuvasz kutyája vicsorogva rontott be a házba. Talán mert arcom fekete, s finom ficsurként nem tudok csevegni. A győztes zsoldos vezér Otelló idegen test a lagúnák városában, asszimiláns, bevándorló. Ez a gyötrő érzés Otelló tragédiájában ugyanolyan folytogató, mint a féltékenység zöldszemű szörnye. Talán kegyetlenebb. Hűségesen szolgálja Velencét, harcol érte, életét kockáztatva védi a várost, Velence is szeretne lenni. Utánozza a szokásaikat, tanulja a nyelvüket, fölveszi a velencei állam vallását, mégis idegen marad, másodrangú állampolgár. Aztán a sors a vágy megbolondítja, és miután gyönyörű szerelmét Desdemónát, mint idegen nem kaphatja meg, megszökteti, ellopja a tisztes szenátor leánykáját. Bűnt követel, főben járó bűnt. Olajat önt az idegenség pusztító tüzére, és a bosszúért lihegő Jágó ezt a tüzet nem hagyja kialudni. Felveri Velencét, a várost, a szenátort, és beleordítja az éjszakába. Ébredj, Brabancio! Most hágja! Most egy vén fekete kos, fehér báránykád! Összeomlik az ég és a föld. És elkezdődik a végzetes tragédia, a féltékenység, a barátság, a csalódás, a kitaszítottság tragédiája, amelyben végül mindenki elpusztul. Mostanában került a kezembe Laurence Olivier On Acting című könyve Shakespeare szerepeiről, amit 86-ban írt, tizenvalahány évvel a mi Otellónk után. Jágót Olivier 30 évesen játszotta az Old Vic-ben óriási sikerrel. Majd két évtized múlva a nemzeti igazgatójaként hosszú unszolásra állt kötélnek, és szánta el magát Otellóra. Félt a szereptől. Ez a darab Jágóé, írja, ahogy el is lopta annak idején a sikert, Ralph Richardson Otellójától, mint szarka a csillogó kis kanalat. Ahogy Olivier Otello szemével kezdte olvasni a jól ismert történetet, egy szinte ismeretlen drámával találkozott. Otello idegensége döbbentette meg. Ezzel foglalkozott majd egy évig, a próbák kezdete előtt. Otello messziről jött idegen. Másképp mozog, másképp gondolkodik, másképp beszél, mint Velence polgárai. Olivier elkezdett dolgozni a testén, a hangján, a járásán, a gesztusain. Otellónak mély hangon kell beszélnie. Naponta órákig képezte, iskolázta a hangját, míg majd egy oktávval mélyebben tudott megszólalni. Aztán a mozgásán dolgozott. Otelló járása puha, léptei nyugodtak, de ugrásra készek, mint a támadásra induló párducé. Éreznem kellett talpammal a talajt, írja, órákon át róttam mezitláb Windsor parkjait. Hogy beszél Otello? Milyen lehet a kiejtése? Hiszen a velencei nyelvet verejtékes munkával tanulta, de mégsem anyanyelve. Ezért Olivier Shakespeare óangol szövegébe szakemberek segítségével belopta az akcentust. Micsoda zseniális, Shakespearehez méltó színházi ötlet! Az első színpadi próbán Olivier levette a cipőjét, zokniát, és puhán, fürkésző szemmel belépdelt a játéktérbe, és egy oktávval mélyebb hangon, enyhe akcentussal elkezdte mondani Otello szövegét. A kollégák megdöbbentek. Bolondnak néztek, írja Olivier, de nem törődtem vele. Ha félsz bolondot csinálni magadból az ügy érdekében, ha a próbákon félsz elmenni a végletekig, az őrületig, falat építesz magad és a szerep közé. A bemutatón órákkal az előadás előtt már a színházban volt. Mesztelenre vetkőzött, és tetőtől talpig befestette magát, majd az érett mahagóni szint puha rongyokkal símává, ragyogóvá fényesítette. Éreznie kellett feketeségét a jelmez alatt is. Tenyere talpa halvány rózsaszín, szeme fehérje vakított, és hosszú hófehér köntösben, bokáján, csuklóján aranylánccal, mezitláb, ringva szinte táncolva, szájában egy vörös rózsát tartva lépett a színpadra. A döntő óra jön. Égig növök, vagy nyakamat töröm, süvölti Jágó, aki a kizökkent időt akarja helyre tolni. Az ő kizökkent idejét. Az ő igazságáért, a jogtalanul elvett jogaiért harcol tűzzel, vassal, ezért áll bosszút, szövetkezve az ördöggel, a halállal, a pusztulással. Igen, most megfogant az ötlet. Éj, spokol, szüld meg ezt a szörnyszülöttet. Ha ördögöt játszol, legyél ördög, bátorítottam magamat. Ha Jágó vagyok, Jágóvá kell válnom. Hozzátörnöm a lelkemet, vállalni a sorsát a szörnyűségekkel együtt. Vele kell mennem a pokorra is, hinni az ő igazságában, nem törődve tiltakozó erkölcsi rendemmel, félelmeimmel. Fölébresztve a lelkünk mélyén lapuló indulatokat, gyűlöletet. Veszedelmes örvénybe rántott. Már élveztem Jágó pokoli rendező tehetségét, ahogy marionettként rángattam Rodrigót, hajszoltam Cassiót a bukásba, Desdemónát a hazugság látszatába, ahogy cinkosommá tettem Emiliát, eljátszattam Brabancióval a barom apát, és az egykor csodált Otellóba cseppenként csöpögtettem a féltékenység, az idegenség mérgét, és vonszoltam őket a mély szakadék felé. Milyen egyszerű a gyanakvást, a bizonytalanságot széthinteni az emberekbe. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a pokoli terv megvalósításában akaratlanul mindenki jágóval tart. Nem gyanakszik, nem kapja fel a fejét, nem kérdez senki. Ez a fiú a becsület maga, mondja Otello, mikor már szorul nyakán a hurok. Jágó a becsületes, jágó a nagyszerű katona, jágó a derék, jágó a szellemes. Senkitől egyetlen rossz szó nem hangzik el a drámában jágóról. Döbbenetes. De ki ismeri ezt a titokzatos katonát? Hol lakhat, hol élhet? Mit csinál a rengeteg pénzzel, amit Rodrigótól kicsal? Nem iszik, csak itat és leitat, gyűlöli a nőket, gyűlöli a hatalmat. A katonák között van árad belőle a szó, a vitriolos humor, ám magára maradva dermedten ül, szörnyű gondolataiba merülve valamelyik sikátorban. Senki nem ismeri, senki nem tud róla semmit. Ez a furcsa titok adhat bátorságot pokoli terveihez. Shakespeare monológiai a Globe Színház földszinten áldogáló közönségéhez szólnak. Az első nyilvános főpróbán váratlanul előre mentem az első sorig, leültem egy kéznyújtásnyira a nézőktől, és hosszan néztem őket. Furcsa zavar támadt a nézőtéren, majd, mintha igazi választ várnék, megkérdeztem tőlük. Ki mondja még, hogy gazember vagyok? Hát nem derék, nem jó az én tanácsom? Nem észszerű? Nem ez az út vezet a mór szívéhez? A döbbent csendben a titkomat is megosztottam a lentülőkkel. Íme a pokol teológiája. Az ördög is, ha főbűnökre csábít, szakasztott így kegyes pofát mutat, mint jó magam. Egy szeptemberi estén a tragédia forrpontját próbáltuk, ahogy jágó adagolja a mérget, egyre közelebb csúszva a tűzhöz, a vulkánhoz. Harmadszor vagy negyedszer rugaszkodtunk neki Ferivel az őrületnek, a tébolynak. Patakokban folyt rólunk a víz, és megtörtént valami, amit hetek óta kerestünk. Sisteregtek, szikráztak a szavak, és Ferihez egyre közelebb merészkedtem, átölelve őt, egyre bátrabban mondtam az arcába a mocskos rágalmakat Desdemónáról és Cassióról, mire Feri, mint egy megsebzett vad, vágta fel a fejét, és szinte nekicsapott a portálnak. Jágó kétségbe esett, legszörnyűbb, ocsmány hazugsága, hogy Cassió és Desdemona henteregnek, lucskosan ölelve, átkulcsolva egymást, és amit azután soha a százvalahány előadás egyikén sem mertem még egyszer Otello Feri arcába csapni, őrjítő indulatokat váltott ki belőle minden este. Ettől a képtől nem lehet többé szabadulni. Elkapta a nyakamat, majdnem megfojtott, aztán elhajított, nyekkentem a földön. Mint a vízbe fúlók, préseltük ki magunkból a szavakat. Egy őrületbe hajszolt Otello, és egy halál szélén táncoló jágó. Hát, körülbelül így, mondta Ádám Otto, ahogy feljött a nézőtérről, ő is izzadtan, nyúzottan törölgetve magát. Hát, körülbelül így. Ezt valószínűleg Shakespeare mester is így gondolta. A próba végén, ahogy szedegettük össze magunkat az öltözőben, a szomszédból Feri dörmögését hallottam. Hogy dögöljön meg az is, aki ezt a történetet kitalálta. Mitől volt bátorságom ehhez a jágóhoz? Mivel varázsolt el ez a sátánfajzat? Hogy tudott így kiforgatni magamból? És hogy tudott Shakespeare kiforgatni magunkból mindannyiunkat? Végül ott hevernek a halottak, bűnösök és büntelenek, bemocskoltak, megalázottak. A barátság, a szerelem, a féltékenység, a hűség és hűtlenség áldozatai. És köztük Iago, pokoli terveitől ő is szétmorzsolva, némán, fagyosan várva a halálos ítéletet, a kerékbetörést. Jókat és rosszakat egyformán nyeli el a feneketlen örvény, de a történet fölött ott lebeg a megváltás, a hűség tisztasága. Így enged utunkra minket a költő. Shakespeare mester, ha drámáidban ilyen szédítő magasságokba repülsz velünk, mi ilyen magasról zuhanunk vissza, ha az álom, a varázs véget ér. Drága Shakespeare William, ott a Stratfordi oltár előtt. Vigyázz ránk, figyelj ránk.